János evangéliumnak a 15. részéből szeretnék olvasni egy néhány verset az elején, amiről majd az Úr reméljük, hogy ad gondolatokat. Tehát a János evangéliumának a 15. részéből az elején 5 verset szeretnék elolvasni. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz, mindazt pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez a néhány vers, amit olvastunk, szeretném adni mindnyájunknak gondolatokat. Itt a központban ismét csak Jézus Krisztus áll, mint ahogy az egész Szentírásban elkezdve az első lapjától az utolsókig, és olyan sokszor elgondolkoztam már, hogy sok igehirdetést hallottam, és ez most egy kicsit negatív lesz, amit mondok, amikor úgy álltam föl, hogy annyi igazság volt benne, annyi még tanulság és értelmes gondolatok és bölcs kifejezések, és valahol üres maradt, és aztán egyre inkább kezdett úgy megvilágosodni előttem, hogy éppen a lényeg Jézus Krisztus hiányzott belőle. És ha nincs benne Jézus Krisztus egy igehirdetésben, ha nem őróla szól, és nem ő áll a központban, akkor lehet nagyon szép beszéd, de sajnos üres marad, nincs benne élet. És ezért sokkal fontosabb az ő ismerete, mint maga a teológia. És ugye itt ismét olvastunk egy olyan példázatot, amelyben Jézus saját magát mutatja be, és ugye jól ismerjük a Szentírásban, hány olyan példázatban mutatja be saját magát. Ő az út, az igazság, az élet, a feltámadás, ő az ajtó, a juhoknak pásztora. Nagyon-nagyon sok példában hozza elénk ő magát, és ennek most két különös jelentősége van, legalábbis így, amin én most elgondolkoztam. Az egyik az, hogy ugye Jézus, ha már itt járt is testben, de most már nincs köztünk, ezért hit által tudjuk őt bírni. És azért mondott olyan sok példát ő magáról a hétköznapi életből, hogy ezáltal is még inkább megismerhessük, megkönnyítse az ő megismerését és az ő megtalálását. A másik pedig, ami megfigyelhető, hogy teljesen a gyakorlati életből hozza a példákat. Nem elvon dolgokat, hanem olyan dolgokat, amit minden ember ismer. Hát mondjuk itt a szőlő termesztés, amit ugye általában ismerünk, vagy bármelyik példa, amelyiket Jézus előhoz. És ez abból adódik, hogy mindaz, amit látunk, és ez legyen a szőlő, vagy legyen a juhász, és a, tehát a pásztor és a nyájának példája, legyen a házasság példája, vagy a szülő és gyermek példája, vagy bármi, amit az életben látunk, az mind egy láthatatlan világnak a kiábrázolása. Tehát Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy ezeken keresztül megérthetjük a láthatatlan világot. Amikor teremtette ezt a világot, akkor nem a semmiből teremtette, mint ahogy írja is az ige, hanem hogy a láthatatlanukból láthatók legyenek. Tehát nem semmiből keletkezett, hanem ez mindent megvolt előtte, és erre azt hiszem elég jó példa, amikor Mózes fölment a hegyre, és amikor lejött, bocsánat, amikor fönn volt a hegyen, akkor Isten megmondta neki, hogy készítsen egy sátrat, egy hajlékot, és azt mondta, hogy mindent úgy csinálj, ahogy ott fönt láttad. Tehát ő megmutatta neki a láthatatlant, az emberi szem számára láthatatlant, hogy ő annak a mását készítse el a földön. És amikor Jézus a szőlőtőről beszél, és a benne levő szőlőveszőről, ez is egy láthatatlan világnak a kiábrázolása, hogy ezáltal is megérthessük, hogy miről van szó a mennyei országban, a mennyei téreken, amik gyakorlatilag szemünk elől, tehát a fizikai szemünk elől most eltakarva vannak, de hitáltal meg tudjuk fogni. És ha ezt megéljük, ha benne élünk, akkor teljesen természetes lesz, és egyre inkább, ahogy Krisztusban vagyunk és benne növekszünk, egyre több mindent tudunk megtapasztalni és megérteni, hogy mindaz, ami velünk történik, ami körülöttünk történik, az gyakorlatilag a Szentírásban mind le van írva, és ezért is szoktam azt mondani, hogy számomra a Biblia nem annyira útmutató, mint sokkal inkább annak a jele vagy jelzése, hogy azon az úton, amin járok, az egyezik-e, tehát az valóban Jézus Krisztus. Lehet, hogy most egy kicsit különösnek tűnik, amit mondok, de maga az út az nem a Biblia, hanem Jézus Krisztus. És ez nagyon fontos, mert ugye az, hogy valaki olvassa a Bibliát, és esetleg még érti is, az nem azt jelenti, hogy ő jó úton van. Ez csak teológia. De aki Jézus Krisztusban van, az egészen biztos, hogy az Atyához jut. Nem a Biblia az út, hanem Jézus Krisztus, és itt mindjárt meg is érthetjük azt, hogy az elmúlt századokban, gondolok a középkorban, amikor jóformán csak a katolikus egyház létezett, és ráadásul az emberek írástudatlanok voltak, Biblia nem is létezett a kezükben, akkor elzárta Isten a lehetőséget. Egyáltalán nem. Mert aki kereste, az szintén megtalálta Jézus Krisztust, ha egyetlen egy szót nem tudott ebből a Bibliából. Nyilván van annak nagy jelentősége, hogy kezünk között van a Biblia az utolsó időben. Hiszen soha nem volt ennyi szellemi áramlat, ilyen sok félrevezetés, és egyetlen biztos világosság, ami számunkra Istennek írott igéje, amely szintén Jézusról szól. És hogyha mi Jézusban vagyunk, és benne élünk, akkor ezek az igeversek, amiket olvasunk, ezek gyakorlatilag párhuzamot vonnak, és egyértelművé teszik, hogy mi Jézusban vagyunk, vagy pedig nem. Ezáltal mindenképpen láthatjuk. Azért most visszatérve a példára, amit olvastunk, Jézus a szőlőtő, az Atya, a mindenható Isten pedig a szőlőmunkás. A szőlőműves, ahogy itt írja. Mi vagyunk a szőlőveszők. Teljesen egyértelművé teszi, hogy amint a szőlővesző, ha az csak egy milliméter távolságban lenne is a szőlő tőkétől, semmiképpen nem teremhetne gyümölcsöt, ugyanúgy mi sem teremhetünk gyümölcsöt, hanem Jézus Krisztusban vagyunk. Tehát itt se használ semmit az ismeret, hanem a Jézus Krisztus. Azért, mert a gyümölcs terméshez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a vesző fölvegye a tápanyagot, a vizet, ez pedig csak a tőkén keresztül lehetséges. Csak Jézus Krisztuson keresztül. Tehát, hogyha valaki olvassa az igét, ez nagyon fontos, de egyedül akkor lehetséges megérteni és valóban megélni, hogyha Jézus Krisztusból táplálkozunk. Ez olyan példa, mint amikor, ugye jól tudjuk, hogy ez a kertészetből szeretném hozni azt a példát, amikor egy növény, mondjuk jó, megtrágyázunk, kap bőven tápanyagot, de ha nem kap vizet, akkor semmit nem ér, sőt kiégeti. Ugyanígy a tápanyagot, tehát az értéket csak Jézus Krisztuson keresztül tudjuk fölvenni. Ami az igéből számunkra életet jelent, ezt csak akkor vehetjük föl, hogyha Jézus Krisztusban élünk. És ez lesz a gyümölcs termésünknek a feltétele. Nagyon jól tudjuk, hogy a szőlő sem terem gyümölcsöt egyébként, csak ha Jézusban van, tehát bármit is tennénk a szőlőveszővel, akármilyen körülményeket adnánk meg neki, a kellő hőmérsékletet, vagy bármit, az semmiképpen nem tudna teremni gyümölcsöt, csak akkor, ha Jézus Krisztusban van. Bocsánat, a szőlő tőkében, tehát ez most átvitt értelemben a mi lelki életünkre nézve, ha mi Jézus Krisztusban vagyunk, és benne élünk, azaz minden nap vele élünk kapcsolatban, akkor lesz az életünk csak gyümölcstermő. Szeretnék itt egy párhuzamot vonni. A Galacia levélben írja Pál apostol az 5. részében a jól ismert igéket. Először is felsorolja a testnek cselekedeteit. Elkezdi ezt a felsorolást a 19. versben. Most nem ezt szeretném olvasni, és nem is erről beszélni, de nem véletlen mondtam, nem véletlen hivatkozok erre, a test cselekedetei, és figyeljük meg, a 22. versből pedig nem azt mondja, hogy a léleknek cselekedete, hanem a léleknek gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szerénység, mértékletesség. És ráadásul nem is gyümölcsökről beszél, hanem gyümölcsről. Egy gyümölcsről. És nem véletlen mondja az Úr Jézus a példát a szőlő tőkéből is, ugye nagyon jól tudjuk, hogy egy fürtön van több szem, és ebből áll össze a gyümölcs. És ugyanígy a hívő ember életében. Az nem úgy van, hogy egy hívő ember termi mondjuk a szeretet gyümölcsét, vagy a békesség gyümölcsét, vagy a szelítséget, de azon kívül már békességtűrés, vagy szívesség, vagy öröm nincs benne. Nem lehet. Ez teljes, egység. És miért lehet ez? Nagyon sokszor elgondolkoztunk azon, vagy elgondolkoztam azon, hogy hát a világi emberek is tesznek jót. Akik Isten nélkül élnek, azoknak is van örömük. Azoknak is lehet esetleg béketűrésük. Ismerünk, ahogy szoktuk mondani, birkatürelmű embereket, akiket nem lehet kihozni a sodrukból. Pedig nincsenek Jézusban. Ezek még csak az embernek tulajdonságai, de aki Jézusban él, és ő belőle táplálkozik, az ilyen gyümölcsöt fog teremni, és nem gyümölcsöket, ami hiánytalanul meg lesz. Tehát nem cselekedetekről beszél, és ez azért nagyon fontos, ugye, mert tudjuk, hogy cselekedetek által nem lehet üdvözülni. Csak kegyelem által. Csak azáltal tudunk üdvözülni, és jó gyümölcseket teremni, ha Jézus Krisztusban vagyunk. Tehát akkor fölteszünk a kérdést, és a cselekedet nem fontos? Akkor azok elhanyagolhatók? Én úgy gondolom, de az ige is erről tett bizonyságot, hogy szó sincs arról, hogy elhanyagolhatók. De a cselekedet az már ezeknek a gyümölcsöknek a következménye lesz. Tehát ha van bennünk szeretet, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy az úton látott szerencsétlen emberhez lehajoljunk, vagy ne hajoljunk. Akkor nem kell mérlegelni. Akkor belőlünk jön. Belőlünk árad. Ha Jézus Krisztusban vagyunk, és az örömnek gyümölcse bennünk van, akkor örülünk mindannak, ami igazság, ugyanakkor ugyanúgy fölháborít bennünket minden, ami hamisság. Ez fogja meghatározni a mi bensőnket. Tehát egészen addig, míg nem Jézus Krisztusban vagyunk, addig állandóan benne vagyunk azon a balancon, és állandóan próbálunk megfelelni, próbáljuk keresni azt, hogy mi az, ami isteni természet, mi az, ami nem isteni természet. És itt nagyon sokszor mellé is fogunk akkor, ha nem ő benne vagyunk, de ha ő benne élünk, akkor minden cselekedetünk egyértelműen ebből az életnedvből fog táplálkozni, Jézus Krisztusból. Ezért nagyon fontos benne lenni, ezért lehetetlen másképp, csak hogyha ő belőle táplálkozunk. Nagyon sok cselekedetünknek gyakorlatilag az előjele változik meg. Ez alatt arra gondolok, hogy öröm az van a világi emberben is. Öröm van a hívő emberben is. Az előjel változik meg. És ugye ezek olyan könnyebben érthető ígék talán, hogy a test szerint való emberek, a világi emberek a testi dolgoknak örülnek, mi pedig a szellemi dolgoknak, mert mi Istentől vagyunk. De ott van például a harag. Olyan nehéz mit kezdeni vele. Az ige egyértelműen mondja Jézusról is, hogy ő is haragudott. Haraggal nézte el a farizeusokat. Istenről is hányszor írja, hány helyen a próféta, hogy megharagudott. Csak az a harag tisztátalan, aminek az indítéka is tisztátalan. Tehát ha mi Jézus Krisztusban vagyunk, akkor mi is fogunk haragudni, és azt gondolom természetes is lesz, mert a bűngyűlölet az mindenképpen belőlünk származik, Jézus Krisztuson keresztül, és azt nem tudjuk elkerülni, ha Jézusban vagyunk. Gyűlölni fogjuk a bűnt. Föl fog háborítani bennünket. Megháborít mindaz, ami Isten ellenes dolog. Teljesen természetes. Én magam nagyon sokat küzdöttem ezzel, nagyon sokat vívódtam, hogy mi az bennem az érzés, ami úgy megháborít belülről, amikor látom a hamisságot. Aztán teljesen világossá vált számomra. Nem is lehet máshogy egy hívő emberben. Mi nem tudunk a bűn fölött szemet hunyni, hogy egyszerűen ne háborítson meg bennünket. Ez mindenképpen a mi bensőket átjárja. Gondoljunk Jézus Krisztusra, amikor bement a templomba és megtisztította. Ostort vett. Fölborogatta az asztalokat. Ugye, hát ma igencsak csodálkoznánk, hogyha bejönne egy hívő ember, és hát milyen sokszor kéne ezt megtenni sajnos a mai keresztény közösségekbe, amikor bekerül a gyülekezetbe annyi minden, ami nem kéne, hogy bekerüljön. Azért, mert az életben is benne van. Tehát én úgy gondolom, hogy ezáltal lehet megérteni, hogy a jó cselekedeteknek az eredete, az eredője, az maga Jézus Krisztusban való beplántálás. Benne maradni, ő benne élni, ő vele lenni. Ugyanis ha levágnak egy szőlővesszőt, az tovább nem tud gyümölcsöt teremni, de egy darabig még zöldel. Nem szárad el azonnal. Ugyanígy vagyunk, ha eltávolodunk Jézustól. Aki eltávolodik az Úr Jézustól, és nincs már ő benne olyan mélyen, az még egy darabig zöldel, de gyümölcsöt már nem fog teremni. Most szeretnék hivatkozni arra a nagyon elterjedt tanra, arra a teológiára, hogy így mondjam, ami az utolsó időkben nagyon terjed, az, hogy egyszer megváltva, örökre megváltva. Tehát semmi veszély, és biztos, hogy semmi nem történhet, és teljesen mindegy, ha vigyázol, ha nem vigyázol, Isten gyermeke vagy, és az is maradsz, ha bűnben és ha nem élsz bűnben. Ez nem így van. Az ige nem erről beszél. Ez egy új tudomány. Ha ez igaz lenne, akkor nem mondta volna Jézus, hogy maradjatok én bennem. Nekünk benne kell maradni. Nekünk oda kell rá figyelni, hogy benne maradjunk. És nem arra kell figyelni, hogy mit teszünk. Nem arra kell összpontosítanunk, hogy mi mennyi jót teszünk, milyen jó cselekedetet teszünk. Nekünk egyetlen egy dologra kell csak odafigyelnünk, hogy Jézusba maradjunk. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a vele való kapcsolatunkra, az imádkozásra, a benne való igazi megélésbe, a benne vetett hitre, mint arra, hogy éppen mit tegyünk. Mert utána az élet egész egyszerűen fogja magával hozni, amikor majd mi is megyünk, és lehet, hogy elmegy előttünk a pap, meg a lévita, a jó vallásos emberek, mi pedig odaérünk a rablók által megtámadott emberhez. Ha Jézus Krisztus van bennünk, akkor le fogunk hajolni. Akkor nem lesz kérdés számunkra. Akkor ezek a cselekedetek belülről fognak jönni. Minden cselekedet. Természetünknél fogva nem tudunk türelmesen várni. De ha Jézusban vagyunk, tudunk várni, mint ahogy ő is tudott várni. És a gyümölcstermésnek a lényege az, hogyha így Krisztusban fogunk maradni, akkor Krisztusnak a természete lesz mi bennünk, és ez a természet fogja teremni a gyümölcsöket. Nagyon határozottan és egyértelműen mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Egyértelmű, ez a jó cselekedetekre, ez az Isten szerint való cselekedetekre vonatkozik. Tehát semmiképpen nem tudunk jót tenni. Ha Jézus nélkül próbáljuk meg, akkor csak képmutató lesz az életünk, csak alakoskodni fogunk, akkor minden csak érdekből fogunk tenni, de ha ő benne vagyunk, akkor minden szívből és belülről fog jönni. Ha Jézuson kívül próbálunk megélni, akkor lesz tettetett alázatosság, akkor megpróbálunk az embereknek megfelelni, megpróbáljuk megjátszani, hogy mi alázatosak vagyunk, hogy mi szelidek vagyunk. Ha Jézusban vagyunk, akkor pedig megtanuljuk tőle, hogy ő szívből alázatos, és így a mi természetünk, a mi életünk is szívből lesz alázatos. És azt hiszem, hogy hozhatnánk a példákat, én rövid szavakat talán összefoglalva, csak annyival szeretném, hogy meg kell értenünk, ha Jézusban akarunk maradni, ha jót akarunk cselekedni, bocsánat, fordítva, tehát ha jót akarunk cselekedni, Jézusban kell maradni. És ha ő benne maradunk, akkor termünk gyümölcsöt. És van itt egy nagyon fontos rész, van itt egy nagyon fontos mondani való, azt mondja, hogy amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Ugye nagyon jól tudjuk a szőlő termesztésében, hogy amelyik vesző nem terem gyümölcsöt, az úgynevezett meddő veszőket kivágjuk. Miért kell azt kivágni? Nyilván azért, hogy ne vonja el azt az életnedvet a többi veszőtől, ami gyümölcsöt terem. Éppen így történik. Ha valaki gyümölcsöt nem terem, azt kivágja az atya. Aki viszont gyümölcsöt terem, azt megtisztítja. Mit jelent ez a megtisztítás? Ugye ott vannak a szőlőn az oldalhajtások, amik gyakorlatilag haszontalanok, ugye, mert maga a szőlőveszőn van annyi levél, amennyi bőségesen elég ahhoz, hogy a gyümölcsöt megteremje. És a kertész feladata az, hogy ezeket az oldalhajtásokat kiszakítsa, kitörje töviből, és amikor kitörje egy idő után, megint kihajt, és megint ki kell törni. Ugyanígy van a mi lelki életünkben. Nagyon sok olyan oldalhajtás van a mi életünkben, ami megakadályozza azt, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. És legyünk hálásak, amikor szenvednünk kell. Legyünk hálásak, amikor olyan dolgok elé állít az élet bennünket, és érezzük azt, hogy az Atya tisztít bennünket, ami nagyon nehéz számunkra. Legyen az egy betegség, legyen az megpróbáltatás, üldözés az Úr nevéért, vagy bármi, ami ér bennünket. Sokszor nem is értjük, hogy miért van ez. Ezek azért vannak, hogy megtisztítsanak bennünket, hogy letörje az életünkből azokat az oldalhajtásokat, ami semmi másra nem jó, csak az, hogy szép zöld, az emberek látnak rajta valamit, de csak akadályozza a gyümölcs termésünket. Az nem fog gyümölcsöt teremni, az csak kierőltet egy úgynevezett másodlagos gyümölcsöt, ami tudjuk jól, hogyha rajta hagyjuk a hónajhajtást, akkor azon is lesz szőlőkezdeményezés, szőlőfürd, de az már nem érik be. És azért, hogy a mi gyümölcsünk olyan legyen, hogy az emberek ezen keresztül dicsőíthessék a mennyei atyát, ezért meg kell, hogy tisztítson bennünket. Ez a megtisztítás, ez, mint mondtam, nagyon sokszor szenvedések által történik, mint ahogy amikor kitöri az oldalhajtást, úgy töri ki a szenvedés által belőlünk is Isten nagyon sokszor azokat a dolgokat, amik akadályai a gyümölcstermésnek. Aztán itt a következő versben azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok a ma beszéd által, amelyet szóltam néktek. A megtisztítás folyamata az ige által is történik. Amikor az ember már keresztül ment bizonyos megtisztítási folyamatokon, amikor az Úr már kitört az életéből olyan sok mindent, akkor egyre fogékonyabb lesz az ige iránt. És itt szeretnék egy példát hozni, ugye nagyon sokszor olvassuk a Bibliát. Számtalan ige hirdetést hallottuk meg se tudnánk mondani hányat, százakat, ezreket. És belegondolunk abba, hogy, hogy hát hol raktározott ezzel el bennünk. Hát nem tudnánk visszamondani még a legutolsó alkalomról szólót se, nem hogy ami 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt hallottunk, vagy a Szentírást is milyen sokszor olvastuk, hát hol van, miért nem maradt bent a fejünkben ez a sok tudomány. De ez nem úgy működik. Nagyon jó példát hallottam ezzel kapcsolatban, ez olyan, mint amikor van egy kosarunk, ami sáros koszos, és akkor lemegyünk a folyópartra, és akkor elkezdjük vele meríteni a vizet. És ugye, ahogy merítjük a vizet, akkor minden kifolyik belőle, az összes víz kifolyik belőle. Újra merítünk, megint mind kifolyik. Tehát olvassuk az igét, átmegy rajtunk, de kifolyik. Nem jegyzünk meg mindent. Hallgatjuk az ige hirdetést, megint csak nagyon sokat kapunk, úgy érezzük, hogy na tele van, aztán megint minden kifolyik. És mi az eredménye, hogy ezt a kosarat sokszor meg sokszor merítjük a vízbe? Megtisztul a végén. Ugyanígy tisztulunk mi is meg az ige által. Sokszor nem is fogjuk föl, hogy amit hallunk, amit olvasunk, ez keresztül megy rajtunk, ez átmossa a szívünket és tisztít bennünket. Teljesen egyértelmű, a gondolatainkon keresztül, ha az igével foglalkozunk, ha imádkozunk, akkor ez megtisztít bennünket. Jézushoz közelebb, mélyebben ő vele. Ha olyan dolgokkal foglalkozunk, legyen az a televízióba, vagy bárhol szedünk be olyan információkat, vagy olyan fölösleges dolgokat végzünk, és itt gondolok olyanra, amit manapság már talán bűnnek se tartunk, de annyi mindent nyújt ez a világ, olyan sok látnivaló van, a reklámok, a vásárolni való, az úgynevezett praktikus és jó dolgok, ezek mind-mind pedig sajnos egyre inkább kimossák az elménket, és éppen az igétől szabadítanak meg bennünket. Egyre kevesebb hely marad az igében. Azért az igének. Ezért is nagyon fontos az, hogy mivel foglalkozunk, mivel töltjük az időnket. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyit imádkozunk. És természetesen nem lehet ebből törvényt csinálni, de érdemes elgondolkozni, hogy mire mennyi időt töltünk. Mennyi idő jut erre, mennyi idő jut arra. Mennyi idő jut a lelkiekre, mennyi idő jut a testi dolgokra. Mert ez nagyon befolyásolja a mi életünket. És ahhoz, hogy jó gyümölcsöt tudjunk teremni, és olyan gyümölcsöt, amely más számára is élvezhető, édes gyümölcs, ahhoz Jézusba kell maradni, és ami nagyon fontos, mikor lesz édes a szőlő, ha sok napsütést kap. Nagyon fontos, hogy az Atya szeretete, ez a napsütés, ez áradjon minden nap a szívünkbe. Hogy tegyük ki magunkat ennek a napsütésnek, hogy járuljunk az Atyához, hogy járjunk ő vele. Minél többet süt ez a nap az életünkben, annál édesebb lesz a gyümölcs, annál élvezhetőbb lesz. Én úgy érzem, hogy az emberi szó nagyon kevés, és sajnos nekem sincs az a képességem, hogy ezt mind átadjam. Ezek a gondolatok mégiscsak elvezethetnek bennünket, és kívánom azt, hogy maga az Úr Jézus, akiben vagyunk, adjon még több gondolatot, még mélyebb gondolatot, hogy miképpen tudunk gyümölcsöt teremni, még több gyümölcsöt, és még ízletesebb gyümölcsöt az ő dicsőségére. Mert ebben dicsőítetik a mennyei Atya, ha ő benne maradunk és sok gyümölcsöt termünk. Amen.